Igen, én mindig azt mondom, hogy így októberben, amikor jön egy ilyen nagyobb operettest, vagy én operettgálának mondom, én ezt nem tudom, így szeretem használni, és én mindig azt mondom, hogy nekem ez a második szülinapom, tehát hogy most október 22-én van, és ugye a Magyar Operett napja október 24-én, de valahogy az elmúlt években annyira közel került hozzám ez a műfaj, és annyira szeretem ezt művelni, hogy szülinapként élek, meg nem tudom, minden előadást, vagy minden fellépést, vagy azt, amikor erről beszélhetek.
Hát akkor legyen jó sok születésnapod egy évben, ezt kívánjuk.
Úgy legyen.
Hogyan szippantott ez a műfaj magába egyébként? Mit szerettél meg benne? Hogyan varázsolt el?
Nagyon érdekes, mert az első operett élményem az a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházból van, 2014-ből, amikor volt a Mágnás Miska, ugye, és ott éreztem először azt, hogy milyen jó lenne, nem tudom, egy-két dalt elénekelni, vagy csak így belekóstolni ebbe az egészbe. És utána, ahogy bekerültem az egyetemre Kolozsvárra, színművészetire, akkor első éven folyamatosan kuplékat, sanzonokat és operetteket énekeltünk. És volt egy dal, ami úgy végleg magával vitt, az a Stux maga vérbeli párizsi lett, és azóta, tehát azt hiszem nem is hallgatok más zenét, tehát nagyon ritka az, amikor nem tudom, elektronikus zenét hallgatok, vagy kortársat. Tehát úgy valahogy ez a 60-as évek Rátonyi, Honti időszak nagyon magával ragadó.
Ez kontraszt? Mind nőttél fel? Mi volt az, ami mellébe csúszott ez a műfaj az életedben?
Nem volt ilyen, hogy mind nőttem fel, nem. Tehát ilyen szempontból a szüleim soha nem befolyásoltak. Mindig meghallgattam mindent. Nem feltétlenül volt, hogy otthon csak ezt hallgatjuk, vagy otthon erre vezetnek rá. Nekem ez így kialakult. A zenei ízlésem az így teljesen, ahogy nőttem, mikor mit hallottam meg.
És miért pont ez a műfaj? Mi az benne, amit ad neked, amit ebből megkapsz, amit esetleg más zenei műfajból nem?
Mondjuk, hogy pont nem a rockopera fogott meg, ez is gondolom, ez sem véletlen.
Azt hiszem a játékosság, tehát ugye színészként tisztába kell legyen magával az ember, hogy nem feltétlenül énekes, vagy nem énekművész. Tehát teljesen más az, amikor például a profi kollégáim, akik énekesek, gyönyörűen kiénekelnek minden hangot, vagy teljesen másképp képzik a hangot, mint én. És azt hiszem, hogy az a fajta szabadság, amit egy színész felfedezhet ezekben a dalokban, az lenyűgöző. Én azt szeretem, hogy nem érzem lemaradva magam tulajdonképpen az énekesektől, hanem más megoldásokat keresek. Hogyha például túl magas egy hang, akkor az adott szöveget elmondom, vagy akár gyorsítok, vagy lassítok. Van egy olyan fajta szabadság és játékosság benne, amit így a színművészetivel nagyon ki tudok egészíteni. Tehát, hogy van, hogy a színészi játék rásegít arra, hogyha például annyira nem sikerült az adott dal, akkor az ember megoldja egy játékból, vagy...
Tehát teret ad a kreativitásnak.
Igen, pontosan.
Szuper.
Sokan könnyű műfajnak mondják ezt a világot, és azt mondják, hogy hát nyilván rásegíthet a színészi játék, de hogy azért vannak más műfajok, amik jóval nagyobb kihívást jelenthetnek egy előadó művésznek, de közben azért halljuk, hogy itt is nyilván benne kell lenni 120%-osan, és hozni kell minden tudást és minden eszköztárat, amelyet mondjuk az éneklés során is gyakorolsz. Számodra milyen kihívásokat tud rejteni ez a műfaj, ez a világ?
A legnagyobb kihívás az, hogy mindig jelen tudjak lenni az adott dalban. Tehát, hogy ne azon gondolkodjak, hogy mi a következő hangom, vagy ne azon görcsöljek, hogy azt az adott magas hangot én most hogyan fogom kiénekelni, hanem abban az ütemben, amit én énekelek, az teljes mértékben a helyén legyen. És azt hiszem, hogy ez akkor lehetséges, hogyha az embert egy dal kiválasztja. Tehát soha nem az van, hogy én előveszem otthon a kottás füzetem, és akkor azt mondom, hogy ezt a dalt meg akarom tanulni. Velem ilyen soha nem volt. Ugyanúgy az egyetemen is volt olyan szerencsém, hogy soha nem hoztak nekünk egy dalt, és azt mondták, hogy tessék, ezt meg kell tanulni, és ezt adod elő. Hanem hoztak egy kottásgyűjteményt, és akkor azt mondták, hogy válassz egy dalt, vagy hozta egy kottát. És egy előadó művésznek szerintem ez egy nagy áldás, amikor nem sóznak rád úgymond egy szerepet, hanem te kiválasztod saját magadnak azt, hogy mit szeretnél előadni. Ez most természetesen minden esetben nem lehetséges, tehát most egy színházi rendszerben az adott szerepedet meg kell valahogy ragadni, hozzá kell alakulni, meg kell kapni azokat a közös pontokat. De hogyha van nekem lehetőségem így egy fellépésen kiválasztani 4-5 dalt, vagy 3-at akár, akkor azt szeretem én megragadni, hogy hogy ez biztos olyan legyen, azt érezzem, és szeressem azt énekelni.
Így találnak meg a dalok, hogy elpróbálod, és úgy érzed, hogy közel áll a személyiségedhez?
Igen, igen. Buta Árpád tanárom van, hogy ajánl dalokat, vagy viszek én neki dalokat, és akkor ő, ahogy játsza, akkor én azt úgy tudom, hogy ez most tetszik, vagy nem annyira, vagy valamit alakítunk rajta. Nagyon szeretem azokat a lehetőségeket, amikor nem feltétlenül a kottát követjük. Olyan értelemben mondom ezt, hogy persze az megy, ami a kottában van, de hogy megvan a lehetőség arra, hogy néhol belassítunk, néhol gyorsítunk, átvariálunk dolgokat.
Buta Árpád is színpadra áll egyébként holnap, ugye a Lórend Vizsonna Egyesület által szervezett operettesten, és még nézzük a fellépők sorát. Trozner Kincső, György Levente, Tosnádi Ádám, aki a vendégünk, és Madaras Ildikó is. Mit gondolsz, hogy mit tudnak ezek a slágerek, hogy így generációkon keresztül ilyen örökzöldek?
És azt hiszem, hogy egy kicsit fel is ível most az operettnek a pályája korábban, vagy amikor én voltam a művészetiben, vagy én voltam fiatalabb, akkor nem volt ennek ekkora divatja. Egy kicsit úgy gondoltuk, hogy hát ez az idősebbek műfaja.
Winkler Gábornak van egy könyve, aminek az a címe, hogy a magyar operett. És ő írja azt, hogy az elmúlt 20 évben, amióta ez mondjuk úgy, hogy hungarikumként van nyilvánítva, azóta valahogy a magyar emberek öntudata kezdi felébreszteni valahol a lelket, hogy hát ez a miénk, tehát hogy ezzel valamit kezdeni kéne, ezt valahonnan meg kéne ragadni, meg kéne őrizni, hagyományként kéne kezelni. És ilyen szempontból tiszteletre méltó Náznán Olgának a munkája, azt hiszem, aki a Lórend Vizsonna Kulturális Egyesület szervezésében minden évben szervez legalább két operettgálát, vagy egy operettgálát és egy sanzonestet. Mert valahogy rávezeti az embereket arra, hogy ez a miénk. És Horváth Péter az Operett és én című könyvében írja azt, hogy talán ott csúszunk el most a 21. században, ami az operettet illeti, hogy azt mondja, hogy manapság nyugdíjas klub, ezt nagyon szeretem ezt a szót, vagy azt, hogy habos kakaó kuglóffal. Tehát, hogy olyan jelzőkkel kezdjük el illetni tulajdonképpen az operettet, ami nem valós, holott az operett az szemtelenség, irónia, szürrealizmus, bohócok, lázadás, botrány, tehát ennek a műfajnak nagyon komoly feszültségei vannak. És azt hiszem, hogy jó előadásban az emberek valahol elkapják ezt a vonalat, és elkezdik szeretni. Nagyon sokan összetévesztik például a mulatós kategóriával. Ezt amikor hallom, mindig mérges vagyok, és azt mondom, hogy de ez nem a mulatós, tehát ez nem a csettintős műfaj, hanem ez tulajdonképpen az életet énekled el egy picit bohókásabban. És azt hiszem, hogy az embereket nagyon, nagyon előre tudja vinni egy ilyen előadás, mert a hétköznapi rutinból, a hétköznapi tanult tehetetlenségből, szomorúságból valamilyen szinten kirázza. Egyetértek azzal, hogy mondjuk nem ér fel egy Verdi operával, de nem is kell ezt összehasonlítani. Az operett és az opera persze azért váltak le egymásról, mert két külön gondolatot, két külön motivációt képviselnek. És azt hiszem, hogy az operettet nem is kell pont emiatt összehasonlítani más műfajokkal.
Engem meggyőztél egyébként. Mekkora közönsége van? Hogy látjátok, hogy amikor az operett gálára készültök, vagy történik a gála, akkor mit láttok a színpadról?
Idén valami csúcs volt, tehát ugye kedtől lehetett megvásárolni a jegyeket, és kedden elfogyott az összes jegy a Kultúrpalotába, tehát hogy egyszerűen nem voltak jegyek, én úgy tudtam elhívni az ismerőseimet, hogy lefoglaltam 15 helyjegyet, ami egy csettintése így kirepült a kezem közül, úgyhogy én azt látom, hogy van rá igény. Inkább a fiatalokat nehéz egy picit valamilyen szinten behozni ebbe a dologba, mert jó vagy rossz ezt kimondani, nem tudom, de a mai zene picit más fele halad, és picit más az üzenete. És hogyha valaki mondjuk gyerekkorától olyan zenét hallgat, ami nem feltétlenül értékes, most ez is szubjektív, hogy mi értékes és mi nem, de mondjuk egy operát nem lehet összetenni egy poppal szerintem. Tehát, hogy mindkettőt kell hallgatni, viszont, hogyha operáról van szó, akkor ugye ez mindig egy kulturális valami. És érdemes olyat is hallgatni, ami komoly és hozzánk tesz valamit. Azért, hogy legyen legyünk igényesek a zenehallgatásban, mert ez sok esetben problémát jelent, hogy nincs, nem vagyunk mi magunkkal szemben igényesek, és meghallgatunk olyan dalokat, és hozzáteszünk amúgy ezzel a nézettséghez, ami nem feltétlenül a kulturális réteget képviseli.
Műfajok, ugye milyen zenei műfajok állnak hozzánk közel, ez a mai reggelünk témája, de még milyen zenei műfajokban kalandozol, vagy úgy egyáltalán mi az, ami a te szívedhez, fülethez közel áll?
Vagy tényleg nem hallgatsz más, csak operettet?
Nem feltétlenül, mert az elmúlt 3 évben az történt, hogy az egyetemig én 25 percet kellett gyalogoljak, és akkor azt a 25 percet valamivel el kellett tölteni. Eleinte próbálkoztam azzal, hogy olvasok közben, aztán miután 2-szer orra vertem magam, akkor azt mondtam, hogy ez így nem lesz jó. És akkor a dalokat már úgy tanultam meg, hogy fülhallgatóval. És valamilyen szinten ez Kolozsváron úgy belém ívódott, hogy azóta, amikor az úton haladok, mindig operett szól a fülembe. Vagy hogyha nem operett, akkor egy opera. Valahogy erre kaptam rá. Persze vannak más dalok is, amiket meghallgatok, tehát nincs erről szó, hogy mit tudom, én a Neoton familiát nem szeretem, tehát szó nincs erről, de hogy inkább az operett az, ami így a hétköznapjaimban is, a hétvégeimben is folyamatosan jelen van. Nincs olyan nap, hogy otthon ne szólaljon meg legalább 3 operettdal. Tehát tényleg nincs ilyen. Vagy én ne énekeljek el egyet. Tehát, hogy...
Holnap tehát születésnapod lesz akkor a színpadon.
Igen, így van.
Egyik. Mire lehet számítani? Milyen programmal készültök?
És kiknek ajánlanád ezt az eseményt? Tudom, hogy most már valószínűleg kifogytak a jegyek, de a jövőre nézve.
Őszintén szólva mindenkinek, de leginkább a fiataloknak, mert az van, hogy az idősebb generáció már alaposabban és jobban ismeri ezt a műfajt. De mondjuk a 14 évesek körében ez már annyira nem egy ismert és elterjedt műfaj. Úgyhogy elsősorban mindenképp a tinédzser korosztálynak ajánlanám, hogy kóstoljanak bele a minőségi zenébe, hogyha szabad ezt így mondani. És ugyanakkor persze már a többi korosztálynak is, mindenkinek ajánlanám.
És mire számíthatunk az est folyamán?
Rengeteg dalra, rengetegféle hangulatra, érzésre, táncra, komoly témájú dalokra, viccekre, mindenre, ami az embert egy picit kimozdítja a hétköznapi szürkeségből.
Hát Ádám, hát azt tudom kívánni, hogy egy felhőtlen, boldog születésnapod legyen, és egy gyönyörű gála, amiben...
Köszönöm, és várom a kedves hallgatókat, hogy velem ünnepeljenek.
Úgy legyen.
Sok-sok név olvasható már itt a plakáton, és az említettek mellett még, ahogy mondjuk el, meghívottak Dancs Anna Mari és Laki Péter, a Budapesti Operett Színház énekművészei. Hát akkor boldog ünneplést kívánunk neked holnapra, és bár azt mondtuk hallgatóinknak, hogy igyekszünk megénekeltetni, mondod, hogy itt különböző megfázások próbára teszik a hangodat, akkor most mi így elengedjük ezt a kívánságunkat, de...
Bepótoljuk.
Bizony, gyógyulást, jobbulást, és jó élményeket akkor holnapra.
Köszönöm szépen.